Molnár Zsolt, az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának elnöke, az MSZP képviselője, az Inforádió arénájának vendége. Az MSZP kivételével minden parlamenti frakció, ugye DK nem frakció, részt vette az alaptörvény terrorveszélyhelyzettel összefüggő módosításának tárgyalásán pénteken. A honvédelmi miniszter azt mondta, hogy már az egyik meglévő tényállás módosításába is belemennének, nem ragaszkodnak egy új, különleges jogrend felállításához. Miért nem tárgyalnak róla?
Illetisztelte azzal kezdeném, hogy ami ismételten kiküldésre került, az szinte teljesen megegyezett a januári, mindenről szóló, csak nem a terrorizmus ellen küzdő javaslatról, sokkal inkább a jogállami normákat feszegető, a kormány túlhatalmát bebiztosítani kívánó javaslatról lehetett volna áltárgyalást folytatni, hiszen azt is láthatjuk, hogy akik részt vettek, Jobbik és az LMP nem győzött utána magyarázkodni, hogy próbálják elmondani, hogy nincsen konszenzus, nincs szó arról, hogy megegyeztek volna bármiben, abban egyeztek meg, hogy nem egyeztek meg gyakorlatilag semmiben, és hogy esetleg szükség lehet ennek a helyzetnek az értékelésére. Nagyon vigyázni kell az ilyen tárgyalásokkal, hiszen sokszor ez a kormány propaganda céljait szolgálja, ahol a tárgyalásról kijönnek a kormány képviselői, vagy a kormánypártok képviselői, és elmondják, hogy minden rendben van, és teljes a konszenzus, és hajrá. Majd utána az általam tisztelt Schiffer frakció, vagy frakcióvezető úr, vagy Mirkoszki képviselő úr, aki a Nemzetbiztonsági Bizottság tagja, alig tudták elmondani, hogy szó sincs erről a konszenzusról. Ez az egyik ok, amilyen nem mentünk el. A másik, hogy az írásbeli javaslat, ami az alaptörvénynek egy egészen furcsa módosítása, az legkevésbé a terrorizmus elleni hatékony intézkedésekről szól, hiszen lehet ezzel próbálkozni, a belügyminisztérium próbálkozik, lássuk be, az legalább szakmailag erről szól, ott is súlyos jogállami problémáink vannak, de ott legalább lehet miről tárgyalni. De ez alaptörvényi módosítás, ez nincs összhangban és összefüggésben sem az aktív hatékony terrorvédelemmel, vagy terrorizmus elleni felkészüléssel, sokkal inkább arról, hogy hogyan tudja a kormány saját hatáskörében cenzúrázni, korlátozni adott esetben a műsorszolgáltatókat, médiaszolgáltatókat, különböző frekvenciákat, különböző olyan stúdiókat, ahonnan híreket lehet bemondani. Ennek a veszélye fönnáll, ezért egy ilyenben nem kívánunk részt venni, hiszen ez csak legitimálna egy ilyen folyamatot.
De jól értem, akkor van egy belügyminisztériumi javaslatcsomag, meg van egy, amit a honvédelmi miniszter visz tárgyalásra?
Pontosan, ez két külön pálya, az egyik az alaptörvényről szól, és meglepő módon a honvédelmi minisztérium viszi. Nekem személyesen semmi problémám nincs a honvédelmi minisztériummal, de abszurdnak tartom, hogy egy jogállamban, egy demokráciában egy alaptörvény, ami az ország alkotmányos berendezkedésének a garanciáit tartalmazza, azt a honvédelmi miniszter gondozza. Ez nagyon rossz történelmi helyzeteket, időket és rossz társadalmi berendezkedéseket tükröz vissza, amikor a jogállamiságnak a honvédelmi miniszter a letéteményese. Alapvetően jogi kérdésekről van szó, tehát hiányoljuk az igazságügyminisztert, terrorizmus elleni küzdelemről van szó, ami a belügyminisztériumot kell, hogy érintse, és természetesen, hogyha ez annyira alapvető kérdés, akkor a miniszterelnök vagy a kancellár minisztérium sem kihagyható belőle. Ebben a honvédelmi minisztériumnak nem szabad, hogy primátusa legyen. Ez is az egyik problémánk. A harmadik a tárgyalási stílus vagy metodika, ami arról szól, hogy például januárban 3 órával a tárgyalás előtt küldtek egy írásbeli javaslatot. Aki komolyan szeretne tárgyalni, az nem órák előtte küld ki egy ilyen javaslatot. Most is csodálkozva látom, hogy arról beszélnek, hogy lehetséges, hogy nincs is szükség újabb különleges jogrendre, elég valamelyiket változtatni, ehhez képest az írásbeli változatok meg arról szól, hogy némi módosítással, hogy a 60 napból 30 lett, hogy legalább a külföldi állampolgárok jelentkezési kötelezettségét kivették belőle, ami aztán teljesen abszurd volt, hogy ezeket kivették, de tömeg ez majdnem ugyanaz, kozmetikázták csak. Ehhez képest azt mondják, hogy lehet, hogy nincs is erre szükség, így nem lehet tárgyalni. És zárásképpen erről még egy gondolat. A terrorizmus elleni küzdelemben szükség lenne egy alapbizalomra a kormány és az ellenzék között. Tehát Ausztriában, Németországban, Nagy-Britanniában, ahol például Nagy-Britanniában sokkal szigorúbb intézkedéseket hoztak 2005 után, ugye a londoni metró támadás után, de ehhez a bizalom megteremtéséhez a kormánynak önmérsékletet, nyitottságot kéne, konszenzus kéne teremtenie, és nem sikerpropagandát folytatni. Azt tapasztaljuk, hogy még egy tárgyalásról sem korrektül nyilatkoznak, hogy elmondják, hogy minden rendben van, és tulajdonképpen már csak részletekről kell vitatkozni. Ehhez mi nem fogunk azt nem fogunk asszisztálni ehhez a kommunikációs offenzívájukhoz és a jogállam lebontásához sem.
Viszont nyilván minden politikusnak érdeke, hogy egy mindenkori kormány egy úgynevezett veszélyhelyzetben reagáló képes legyen. Mi az, amit a jelenlegi rendkívüli jogrendeken változtatni kell ahhoz, hogy ez a most nem meglévő reagáló képesség meglegyen?
Előbb szerkesztő úr azt kérdezte, hogy a belügyminisztérium és a HM, honvédelmi minisztérium két külön javaslattal érkezett. Az egyik az egy alaptörvényi kérdés, amiről az előbb beszéltem, az önmagában majdnem kizárja, hogy a kormány hatékonyabb legyen. Szerintem nincs olyan választópolgár vagy olyan szakértő, aki azt gondolja, hogy alaptörvényel kell küzdeni a terrorizmus ellen, és ilyen napokban is ilyen számháborút kéne végezni. A másik javaslat csomag, amit a belügyminisztérium terjesztett elő, az már mutat ilyen elemeket, amelyek a fontos jogszabályokat, hiszen azt 11 néhány törvényt kéne módosítani, az mutat ilyen elemeket. Azokkal kapcsolatosan is vannak garanciális problémáink, ami ugye a jogállamiságra egyértelműen csapást mérnének, és azért a hatékonyságnak és a jogok korlátozásának arányban kell járniuk. Nem lehet a hatékonyság és a terrorizmus ellen küzdelemben alapvető garanciákat elvenni. Az alaptörvény esetében arra térnék vissza, hogy ott önmagában a megközelítés, hogy a kormánynak egy terror veszélyhelyzetben, amit kérem a kedves hallgatókat, hogy értsék meg, hogy itt nem arról van szó, hogy itt egy azonnal bekövetkezendő, vagy már bekövetkező terrorcselekmény esetén kap a kormány ilyen jogosítványokat, hanem valami távolabbi, a kormány által elmondott, a szolgálatok által esetleg megerősített, de nem közvetlen terrorveszélyről beszélünk.
De ez létező, tehát ez egy létező fogalom. Van olyan, amit a kormány tud a szolgálatok nem nyilvános információi alapján, és ami alapján kötelező is neki elrendelnie valamilyen intézkedést.
Természetesen, ha ez már annyira exakt, ahogy az előbb arról beszéltünk, hogy mi van akkor Magyarország terrorfenyegetettségével kapcsolatosan, amikor olyan információ van, hogy konkrét célpont ellen készül egy terrorcselekmény, ennek a mostani protokollban is megvan a megoldása. Arról, hogy ha ennél elvontabb veszély van, amikor azt érezzük, hogy valami készül, de nem tudjuk hol mi, itt azon nagyon óvatosnak kellene a jogok korlátozásával, hiszen ez visszaélésre ad okot, már pedig a magyar társadalomban kialakult nem csak az ellenzéki pártoknál, hanem lássuk a boltbezárást, amivel vissza lehet élni, azzal a kormány sajnos nagyon sokszor, vagy majdnem kivétel nélkül visszaél, ezért egy ilyen bemondásra nem konkrétan bebizonyítható veszélyhelyzet esetében alapvető jogokat korlátozni, vagy megszüntetni nem lehet.
De melyekre gondolnak ilyenkor, mert vannak olyan alapvető abszolút jogok, amiket semmilyen rendkívüli jogrenddel nem lehet korlátozni, ezek azok, amelyeket nemzetközi szerződés és alapoz meg.
Hát szerintem az élethez való jogot, igen, így van.
Büntetőjogi alapelvek.
Ezek olyan, a rendkívüli állapot és a szükségállapot azért nagyon komoly rendelkezéseket tartalmaz, és egyébként nekünk két dologgal van igazán problémánk. Az egyik a nem meglévő bizalom, az, ami a kormány ellenzék és egyáltalán a magyar társadalom és a kormány között szakadékként tátong. Ezért mondjuk azt, hogy bár kétségkívül 1989 óta változatlan a különleges jogrend, és azóta változott a világ és a biztonsági helyzet, mégis ilyen radikális megoldások, és itt rögtön rátérnék arra, hogy mi az, ami az igazi problémánk, a médiát terror veszélyhelyzet esetében semmilyen módon ne lehessen korlátozni. Tehát az, hogy nem egy bekövetkezett terrorcselekmény, vagy arról van szó, hogy két óra múlva robban egy bomba valamelyik pályaudvaron, ilyenkor most is megvan, mindent meg lehet tenni. Minden eszköze megvan a kormánynak, hogy megelőzze, megvédje az embereket. Veszélyhelyzet esetén az, hogy a szerkesztőségeket, médiaszolgáltatókat, internetszolgáltatókat bármilyen módon korlátozni lehessen. Bármilyen módon azt lehessen, hogy ezt most inkább ne szolgáltassanak, mert ez most a terrorveszélyhelyzetre való hivatkozással, ami nem mondom, nem azt jelenti, hogy az a szerkesztőség vagy az utca fölrobbanni készülne, azt jelenti, hogy van egy homályos, de mondjuk azt jó indulattal ellenőrzött információ, hogy valami készül Magyarországon, a terroristák már a spájzban vannak, erre ne lehessen azt mondani mondjuk egy internet szolgáltatónak, hogy akkor húzza ki a kábeleket, bocsánat, hogy ilyen egyszerűen fogalmazzak. Tehát aránytalan ez a típusú korlátozás, ami elsősorban a médiát érinti, a médiaszolgáltatókat, internetest, vagy szerkesztőséget, újságot, tehát ez komplexen aránytalan korlátozás lenne ebben az esetben. A másik a parlamenti felhatalmazás.
Ezt kezelik. Akkor, ha és beletesznek valami olyan arányosító szabályt, ami kimondja, hogy mikor lehet mégis valamilyen módon korlátozni. Most is van olyan rendelkezés, katasztrófavédelem.
Természetesen a szükségállapot a jelenlegi jogrendben, de azért azt gondoljuk, hogy ehhez a jelenlegi viszonyok között nem kell nyúlni. No, pláne nem úgy, ahogy a kormány gondolja, hogy dísznek használja az ellenzéket, és legfőképpen nem úgy, hogy a parlamenti felhatalmazás az majd 60 vagy 30 nap múlva következzen be. Mi azt gondoltuk, hogy lehet olyan azonnal intézkedés, ami a kormány megtehet, de egy parlamenti ülést 3-5 napon belül legrosszabb esetben is össze lehet hívni. Nyugati demokráciákban is az 1-7-8 nap az a tolerancia, ameddig egy ilyet megtehet a kormány. Nálunk 60 napról indult a licit. Ezek mutatják az abszurditását az egésznek ilyen szempontból. Aránytalan 60-ról indult.
De ha azt mondanák, hogy 3 nap alatt összehívom a parlamentet, és mondjuk egy kis kétharmadot várok el a döntéshez, az már egy jó vagy nagy hétharmad kell?
Azt gondolom, hogy ez a számháború, ez akkor lenne jogos, ha csak ez erő lenne, tehát hogyha az egész egy jogállami lenne, a kormány ellenzék, és a kormány és az egész társadalom nem csak az ellenzék iránt lenne egy bizalmi viszony, ami Németországban, Nagy-Britanniában megvan. Akkor azokban a kérdésekben, hogy hány napról legyen szó, 8-3-5, erről lehetne vitatkozni. Arról is lehetne vitatkozni, amit szerkesztő mondott, hogy kis kétharmad, nagy kétharmad, 3/4, 4/5, 5/8, tehát rengeteg megoldás van, el lehet jutni a 9/10, tehát lehet szürreális demokratikus vívmányokat is hangoztatni. Nem ez a fő kérdés. A fő kérdés az, hogy egy jogállamba belefér az, hogy a kormánynak parlament nélkül milyen jogosítványa legyenek, belefér-e az, hogy alapvető jogokat tudjon korlátozni veszélyhelyzetre hivatkozású. Van-e olyan bizalmi viszony, hogy a társadalom egy-egy az nem visszaélésszerű? Szeretném, hogy nincs ilyen bizalmi viszony. Ezért azt gondolom, hogy ezek a részletek, amikről itt most az előbb beszéltünk, ezek akkor lehetnének fontosak, hogyha eljutnánk a alapkiindulásig. Ezért jelen pillanatban nem látom, bár szakmailag lehetne arról beszélni, hogy ez az 5 jogrend az alkalmas-e, és hogy 89 óta változott-e. Mégis azt mondom, hogy jelen bizalmi, jelen jogi garanciák között nem lehet érdemben alaptörvény módosításról beszélni.
Van valami gesztus, cselekedet, magatartás, amit ha a kormány, ha akar és teljesít, akkor az MSZP azt mondja, hogy beszáll ebbe a tárgyalásra, mert megvan a bizalom? Vagy sose lesz ilyen?
Most nézzük meg. Azt nem mondom, hogy sose lesz, bár óvatosan kell fogalmazni egy ellenzéki politikusnak, hogy ne lássanak bele olyat, amit nem akar mondani. Se azt nem mondom, hogy soha, de az sem, hogy lesz ilyen. A puding próbálja az evés, nézzük meg, hogy a BM javaslatával mi történik. Lesz az egy jogállami garanciákkal szakmailag védhető? Lesz olyan önmérséklet a kormányban a következő időszakban, ami szükséges lenne ahhoz, hogy minimum bizalom helyre álljon, és akkor lehet föltenni a kérdést. Ma, ha erre kell válaszolnom alaptörvényi kérdésben, akkor nem kell válaszolni. Azt mondanám, hogy most az, hogy a szocialista párt bármilyen alaptörvény módosítás terrorveszélyre, hivatkozásra támogasson, ezt a jelenlegi viszonyok között kizártnak tartom, viszont politikai hiba és a nyitottság és a bezárkózás mutatná is a nyitottság hiányát, és szakmaiatlan lenne azt mondani, hogy soha nem lesz ilyen.
A BM javaslatai közül mai állapot szerint mi az, amit tudnak támogatni? És mi az, amit nem?
Kezd hasonlítani a BM javaslata ahhoz, amilyen szakmailag lenni kéne, azonban inkább a kritikákkal kezdeni, hogy mik azok, amik a fékek, egyensúlyok és a jogállamban nem férnek bele. Az első a sport és tömegrendezvényekkel kapcsolatos korlátozások, amelyek azért lássuk be, hogy alapvető jogokat érint, hiszen hetente vannak ilyenek. Ezeknek egy olyan általánossága, ami most van a törvénytervezetben, tulajdonképpen a belügyminiszter rendeletben, ez bármikor terrorveszélyre hivatkozva megtehessen. Ez így elfogadhatatlan. Ez alapvető jók a gyülekezés, meg a mindennapok szabadságát durván sérteni. Itt a kettes és az egyes terrorfokozat esetén a korlátozás, illetve a betiltás a szóba jöhet, de ez konkrétan exaktan körbe kell járni.
De nem pont ezek azok a kérdések, amiket nem lehet konkrétan körbe járni, mert amikor valamiről érezzük, hogy készül, de nem tudjuk, hogy mi az, akkor hogy járjuk körbe konkrétan?
Legalább annyira, hogy a kettes terror veszély fokozat, amelyik ugye már volt egy rövid ideig érvényben, az már alapot adhat arra, hogy esetleg ez tárgyalási alap legyen, hogy azt mondani, hogy ahhoz kötni egy ilyen korlátozás. Kettestől... az egyes meg nyilván. Hát a kettestől kezdődik a korlátozás, és nyilván az egyes fokozat esetében már nagyon durva, ott már a betiltás is. Ez már egy jogállami megoldás irányába mutatna, jelenleg ez nagyon általános. Aztán a második ilyen súlyos probléma az a védelmi jellegű beszerzések, közbeszerzések, mentesítések, amiket a ide nem illő kérdéseket próbálják betuszakolni ebbe a törvénybe. Aztán van a harmadik, amelyik a létrejövő új koordinatív titkosszolgálat, amelyként Egyesült Államokban is van ilyen hasonló, és demokráciák elbírják azt, hogy legyen egy ilyen koordinatív titkosszolgálat. Csak azt nem szabad elfelejteni, hogy mi a célja ennek. Mi azt mondjuk, hogy ez a terrorelhárítás, terrorhírszerzés és a szervezett bűnözés elleni küzdelemben erre szükség van. Viszont nem lehet általános rendőri szerv, tehát nem lehet azt mondani, hogy az állampolgárok tömegei egyszerű bagatell bűncselekmények után nyomozó hatóságá váljon. Tehát itt nagyon egyértelműen ki kell mondani, hogy ez egy terrorelhárító, terrorhírt szerző és szervezett bűnözés ellen küzdő titkosszolgálat, egy koordinatív titkosszolgálat. Nincs ez most még a leírtakban ilyen egyértelműen körülhatárolva. És akkor elérkezünk egy nagyon nehéz kérdéshez. Az egy demokratikus vívmány, hogy már a felhasználókat nem akarják büntetni a titkosított adathordozó eszköz használat esetén, azonban a szolgáltatókat még igen. ami azért lesz nehezen megvalósítható, itt nem csak a jogállami kérdésről van szó, itt szakmai kérdésekről is szó van, hogy a szolgáltató, azok általában nemzetközi cégek, nekik magyarországi leányvállalatok, képviseletük lehet, őket lehet tetten érni, már bocsánat, büntetőjogilag, elképesztő hiba, ha egy kereskedelmi képviselet, egy leányvállalat ügyvezető igazgatóját akarják börtönbe juttatni, esetleg olyan ér, mert olyan applikációt használnak, amit nem lehet feloldani a titkosítás alól. Tehát itt egyszerűen egy ilyen ellenmondás van. Itt is azt kell, hogy mondjam, hogy a nemzetállami megoldás, hogy a egyébként jogosulatlanul használó titkosított adathordozók, amelyek esetében nincs lehetőség a kódra, tehát nincsen a backdoor, ott a büntetőjog egy ország határain belül kezelhetetlen. Hát a magyar BTK és a magyar büntetőjog nem tud ilyen nemzetközi háborút megnyerni, még esetleg olyan területen se, ahol ez jogos lenne, hiszen elméletileg helyes az a gondolat, hogy ne lehessen olyan titkosított eszközöket gyártani, használni, nem amelyek titkosítottak, ezen nincsen baj, tehát senki ne a Viberre gondoljon, vagy a Apple, vagy a iPhone-jára, hanem még eleve úgy készülnek, hogy maguk a készítők sem tudnak hozzáférést adni legális eszközök, vagy legális jogszabályok felhasználása esetén sem, tehát bírói engedély esetén sem, azt ugye a szervezetbűnözők és a terroristák ki tudnák használni. Azonban ezt a magyar BTK nem fogja kezelni, tehát ez is egy problémánk ezzel.
Ha az, hogy nem fogja tudni kezelni, az elég nyilvánvalónak tűnik, mert nem nálunk van a kulcs.
Igen, hát azért próbálják a itteni ügyvezetőt, azért megpróbálják büntetőjogilag megfenyegetni, tehát ez így nem fog működni.
Jó, de valamilyen ötletük van arra, hogy ezt a problémát hogy lehet kezelni?
Van, természetesen. Nem azonnali megoldás, de itt nemzetközi együttműködés keretében, mondok egy jó példát, nem feltétlenül ezen a területen, de a taposóaknak elleni küzdelem, amelyet ugye odáig eljutottak a civilizált államok, hogy betiltották ennek használatát, sajnos még így is elvétve előfordul. Kevés lett volna az, hogyha egy ország maga dönt erről. De a különböző nemzetközi egyezmények, amely a, mind a büntetőjog, ahogy az előbb beszéltünk, a kínzás tilalmától kezdve bizonyos vegyi fegyverek tilalmáig, tehát vannak olyan eszközöket, amiket a világ jogállamai, világ demokráciái deklaratív módon betiltottak, és ennek nagy részt érvényt is szereztek.
Hogy fogalmaznak meg? Senki ne engedjen a területén gyártani olyan eszközt, amit ha használnak, akkor terroristák
is. Természetesen ez a szerkesztő úr, ez meghaladja egy egyébként jogász végzettségű Nemzetbiztonsági Bizottság elnöknek a lehetőségét, hogy ezt azonnal kitalálja, de az irányait tekintve ezért mondtam néhány példát, hogy a nemzetközi forgalomban vannak dolgok, amiket nem lehet előállítani, vagy forgalmazni, vagy csak nagyon szigorú katonai célú felhasználásra, nagyon szigorú ellenőrzés mellett meg kell ezt nézni, hogy valahogy hogyan lehetne ide eljutni, mert az, hogy a szolgáltatók képviseletét, leányvállalatát büntetni, nézze azt a magyar ügyvezetőt, akit ma egyszer csak a rendőrök bekopogtatnak, most nem mondom, hogy feltétlenül lecsukják, de büntető eljárás alá vonják, vagy akár elviszik, azért, mert a külföldön lévő multinacionális tulajdonos nem hajlandó tudomást venni a magyar BTK-ról, tehát ezek anomáliák. Szóval a BM javaslatával is vannak problémáink, de ott legalább irányát tekintve vannak olyan kezdeményezések, például amit az ellenzék javaslatának, közt a szocialisták javaslatára, a büntetőtörvénykönyvnek olyan módosítása, ami viszont a terrorcselekmények előkészületét kiterjeszti a propagandára és a finanszírozásra, hiszen beszéltem az előbb arról, hogy a terrorcselekményt megakadályozni, amikor már elindul a bombás ember, vagy amikor már robbanóanyaghoz jutott, sokkal nehezebb, mint időben fellépni a finanszírozás és a propaganda ellen. Láthatjuk, hogy az internet és az új különböző telekommunikációs eszközökkel rettenetesen megnőtt a propaganda tevékenysége a terrorszervezeteknek, és azt is látjuk, hogy a finanszírozásban is elképesztő kerülőtokon jutnak komoly pénzekhez. Nem feltétlenül úgy, hogy befizetik az ISIS számlájára, mert az nyilván nem így, de kerülőtokon.
Van valami értelme magyar BTK-val fenyegetni feltehetően nem magyar forrásból történő finanszírozást?
Azt nem szabad elfelejteni, hogy ami Magyarországon történik, nem feltétlenül csak magyar forrás, de itt a tranzitországnak használják Magyarországot, és itt akár magyar bankot, vagy különböző magyar lehetőséget kihasználva, ennek azért van értelme. Ezt se gondoljuk, hogy mindenre megoldás, de legalább ezt ne lehessen megtenni. Kettő, Magyarországon senkinek ne legyen kedve propagandát terjeszteni, senkinek ne legyen kedve esetleg olyan gyűjtést rendezni, ami kerülő úton, tehát nem kimondva, de terrorszervezetet finanszíroz. Itt azért ennek azt gondolom, hogy tud lenni egy megelőző eredménye. Nem beszélve, hogy az ügyészek számára, a rendőrök számára sokkal megkönnyíti a helyzetüket, hiszen a jelenlegi magyar BTK szerint, amíg nem jut el valaki klasszikus előkészületi magatartáshoz, addig nem nagyon lehet vele mit tenni, akkor se, ha érezzük azt, hogy valami nagyon-nagyon nem jó dologra készül, de tud azzal védekezni, ő nem terrorszervezetet finanszírozott, hanem egy Irakban vagy Szíriában működő műkincskereskedelemmel foglalkozó alapítvány támogatott, amiről persze mindenki tudja, hogy tulajdonképpen a fedőszervezete mondjuk az Iszlám Államnak.
Tisztújításra készül a Magyar Szocialista Párt nyáron, felmerülő rendszerben. Budapesti elnökjelöltről egyről tudunk. Ön volt elnök, beszáll?
Természetesen nem, hiszen egy kitűnő budapesti elnökünk van, egy fiatal hölgy, aki dinamikus, aki progresszív, aki megtestesíti mindazt, amiben egy jogállamban szüksége van a politikának. Azt gondolom, hogy nagyon helyes, hogy a jelek szerint egyedül fog indulni, és minden erőmmel, amennyire tudom, segíteni fogom az ő munkáját, hiszen sokat tesz hozzá. Kunhalmi Ágnes sokat fog hozzátenni, hogy 2018-ban a kormányváltás legyen.
Stílus és hogy Budapest kell hozzá, de valahogy másképp kell csinálni. Ezt elég világosan megmondta. Ezt látják már, hogy kell másképp csinálni?
Bocsánat, hogy mit kell másképp csinálni?
Más stílus kell. Nem arról van szó, hogy a választók bizalmát vissza kell szerezni, hanem újra meg kell nyerni.
Így van, hát ebben hiteles politikusokra van szükség, olyan szakpolitikusokra, akik a maguk területén dolgoznak, és olyan általános információkat, kommunikációs üzeneteket elmondani képes politikusra, mint például Kunhalmi Ágnes, aki hitelesen ki tud állni, és a jelenlegi kormánnyal szemben alternatívát tud mutatni. Budapesten kedvelik őt, én csak támogatni tudom természetesen, de hát ez egy közösségi döntés lesz.
De Budapesten a budapesti elnök az első ember, vagy a főpolgármester jelölt? Mert Budapest az nagyon más azért.
Nagyon messze van még az önkormányzati választás, 2019 őszén lesz. Először azért kell dolgozni, hogy 18-ban vissza tudjuk állítani a jogállami működést, az önkormányzatok becsületét, az önkormányzatok támogatását, finanszírozását, hiszen a jelenlegi kormány ellehetetleníti az önkormányzati rendszert, Budapestet is. Ezért azt gondolom, hogy először a 18-as országgyűlési választásokon kell olyan eredményt elérni, hogy a jogállami működés garantálható legyen, és segítsük az önkormányzatokat vissza abba a helyzetbe, amiben 2010 előtt voltak, hogy önállóan dönthessenek a saját ügyeikről, hogy rendesen legyenek finanszírozva, és ne a kormánynak legyenek ilyen ispánságai, vagy valamiféle előjáróságokká zűlődjenek, és a járás és a különböző kormányhivatalok diktáljanak. Ebben nagy szerep van, és ilyen értelemben nagy szükség van hiteles baloldali politikusokra.
Az, hogy Kunhalmi Ágnes a mostani információk szerint egyedüli jelölt, az azt jelenti, hogy ilyenkor mögötte az egész MSZP, mert az MSZP-ről azt tanultuk meg az elmúlt 25 évben, hogy az utolsó pillanatban is azért sok minden változhat.
A budapesti szocialisták rendkívül egységesek, mint egy teknős béka alakzatban küzdenek, ezért azt gondolom, hogy mögötte állnak a fővárosi szocialisták, és abban bízom, hogy majd júniusban az országos tisztújítás követően az egész szocialista párt egységes lesz, és természetesen nagy nyitottsággal, nagy együttműködéssel más pártokkal és a civil társadalommal készülnek arra, hogy egy 18 után egy jogállami működés legyen, és azok a polgárháborús állapotok, azok az indulatok, amelyek most a magyar társadalomban legyenek, azok megszűnjenek. Én személyesen azt gondolom, nem érzelmi kérdés a kormányváltás, nem gyűlölet. Ebből kell leváltani a mostani kormányt, hanem azért, mert mi baloldaliak jobban fogjuk tudni ezt csinálni.
Az MSZP az egy hagyományosan nagy párt, a legrosszabb állapotában is szokta hozni a 10%-ot, szokták róla mondani, ami egy kész csoda. Azt látják már, hogy kell többet csinálni a következő választásra?
Hát hogyne, természetesen ennek megvan a maga forgatókönyv. Az első lépés az, hogy van egy jó budapesti elnökünk, lesz egy erős országos elnökségünk, lesz mond egy jó miniszterelnök előttünk, más pártokkal, civilekkel, a magyar társadalom egy részével össze fogunk fogni, a népszavazás intézményét föl fogjuk használni ebben a kérdésben, és hangsúlyozom, nem gyűlöletből, nem indulatból, hiszen jobboldali pártokra szükség van. Ha tetszik, hanem ha győzünk, akkor is lesz ellenzékünk nagyon helyes módon, lesznek jobboldali érzelmi emberek. Véget kell vetni a polgárháborúnak az országba, véget kell vennek a gyűlöletnek, ennek az indulati politizálásnak. Higgadtan, racionálisan el kell jutni, hogy egy élhető magyar társadalom legyen, ahol magyar ember magyar embernek nem farkasa, hanem végre egy konszolidált viszonyok között elvi viták alapján kell tudnunk majd kormányozni ezt az országot. Én hiszek benne, ezt meg fogjuk tudni tenni. Szakmai felkészültségre is szükség van. Szerintem a szocialista párt ebben maximális nyitottságot fog mutatni, ha kell előválasztás, ha kell más módszertannal, nem fogunk bezárkózni, de természetesen, amikor ön 10%-ot mondott, Salgótarjánban, Újpesten, Angyalföldön, de akár még egyébként balul sikerült Tapolcán is 28%-ot értünk el. Az időközi választásokon 2014 óta a szocialisták, vagy az általuk támogatottak, vagy az velük együttműködők nagyon jól szerepeltek. Én bízom benne, hogy Dunaújvárosban is sikerül majd megegyezni, hogy egy demokratikus jelölt legyen. Ezek nagy kihívások természetesen azok számára, akik a szocialista párt pártpolitikáját intézik, hiszen én egy Nemzetbiztonsági Bizottság elnökeként, nekem rengeteg szakmai feladatom van.
Hogy fogják a népszavazásokat erre felhasználni? Addig szervezik, amíg össze nem áll a kormányváltó erő? De Fideszben ennek nagy hagyománya volt.
Természetesen a Fidesznek nagy siker volt a korábbi népszavazás. Ott álltak el ilyen nagy egységgé, és tulajdonképpen ott tudták megmutatni azt, hogy gyakorlatilag ellenzékből olyan erőt képviseltek, ami már a 2010-es kormányváltást ideje korán előrevetítette. Talán ezért is hátrált meg, és futott el a kormány a jelenlegi népszavazás elől. Tudjuk, hogy mit kell tenni, természetesen sok feltétel van, és lépésről lépésre kell haladni, de hangsúlyozom, nem indulatból, nem gyűlöletből, hanem racionálisan el kell jutni odáig, hogy az észérvek döntsenek, és odáig el kell tudni jutni, hogy ebben az országban baloldali és jobboldali ember 4 évente vagy 5 évente az önkormányzati választásokon néhány hétig vitatkozzon egymással, de aztán, amikor leosztják a paklit, és elkezdenek az emberek ultizni, vagy foci meccset néznek, vagy a nők moziba mennek, akkor ne a gyűlölet hangján kelljen egymással beszélni politikai meggyőződések miatt. Ez sikerült tőlünk nyugatabbra, sajnos néha már keletebbre is, sajnos nálunk rettenetesen eluralkodtak az indulatok. Ebben a kormánypártnak van óriási felelőssége.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Molnár Zsolt, az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának szocialista elnöke volt az Inforádió Arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, én Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.